A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel.
Indítsd jól a napod egy Chase Nescaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében.
Ez reklám volt, jó volt.
Az európai sorozatokat, filmeket és a műsort a Canal Plus Luxemburg Kft. Tulajdonában lévő Direct One tartalomszolgáltató támogatta. Direct One. Csodák várnak!
Szép jó napot kívánok! Ketten ülünk a stúdióban, Víg György és én, jó magam, Ertóth Benedek.
Mindenkit én is üdvözlök.
Ő is üdvözlöm mindenkit. Ez itt a Rootlook, az Index kulturális rovatának podcast műsora. És előjáróban el kell mondanom, hogy az epizód termékmegjelenítést tartalmaz, ugyanis egy olyan sorozatról fogunk beszélni, amelyik már látható a streaming szolgáltató, sőt, ugye hát a televízió, akinek van Direct One előfizetése, az megtekintheti a Gyakornokok című francia sorozatot, orvosos sorozat. Ennek már 2 év adja is fönn van.
2, igen.
Ugye 2x8 rész, amit ők kínálnak, és ugye a beszélgetésben most arról fogunk beszélni, hogy mi is ez a sorozat, illetve hát, hogy mit is kell tudnunk, vagy mit is kell értenünk azon, hogy orvosos sorozat, tehát hogy van-e ennek létjogosultsága, van-e ennek nagy fogadóbázisa, és az a tapasztalat az utóbbi évek filmgyártását látva, hogy hát igen, tehát ez egy iszonyatos nagy termékpiac az orvosos sorozat. Nagyon miért, Gyuri, szerintem?
Hát ennek szerintem 2 nagyon egyszerű oka mindenképpen kit feltűnik. Az egyik az, hogy az orvosos sorozatok, ahogy így gondolkoztam rajta, azok tulajdonképpen olcsók. Tehát mi kell egy ilyen sorozathoz? Kell 3 folyosó, meg 4 korterem, meg egy iroda, vagy 2. Tehát nem kell hegyen, völgyen forgatni, nem kell kosztüm, nem kell autósüldözés, nem kell pirotechnika, csak ha olyan epizódot találnak, hogy valami fölrobban. Tehát ilyen szempontból a legnagyobb költség egy ilyen sorozatnál ugye a színészek, a forgatókönyvírók, hogy az mind a kettő létfontosságú egy sorozatnak, de a mellékes költségek, tehát amik egy nagyon megdrágítanak egy filmet vagy egy sorozatot, azok itt viszonylag kordában tarthatók. A másik oka az, hogy ez egy iszonyatosan jó helyzet, tehát ebből lubickolni lehet, mert egy kórházban pláne, ugye imádják a vészhelyzeti osztályt, ahol mindig valami nagyon sürgős, nagyon fontos, nagyon véres eseményt követően kezdik. Tehát ott állandóan folyamatosan megújuló drámai szituációk sorozata. Tehát iszonyú könnyű egy ilyen alapsztorira fölrakni, mert hogy nem kell ismételni magukat, mert minden nap a kórházban új háború. És akkor ezzel az új háború mellett ugye a résztvevőknek a magánélete, jelleme, jelenfejlődése, változása, az tök jól beleéleszthető. Tehát ez egy csodálatos, csodálatos alapanyag.
Na most nekem az lepett meg, hogy utána néztem ennek, hogy mi ez az orvosos sorozatosdi, akkor már az 50-es években volt rá példa. Tehát ez nem úgy van, hogy sokan gondolják, hogy itt a 90-es években, vagy a 89 utáni időszakban kezdődtek ezek a emergency sorozatgyártások, hanem ezek az 50-es években már jelen voltak az amerikai piacon. És ott fel is írtam magamnak, itt volt a City Hospital, ez a 1951-től 53-ig futott, aztán volt egy ilyen Registered Nurse, ez a 1954-55, volt a Medic, az 1954-től 56-ig volt egy Dr. Kider, és hát az 61 és 66 között 161 epizódot ért meg. Tehát, hogy azt mutatja, hogy ezért erre már a rock and roll idejében is volt igény, vagy legalábbis érdeklődés. Tehát valószínűleg azért, mert ugye, mint mondasz, hogy kórházban mindenki megy, vagy nem szeret senki menni kórházba, ellenben, ha ott van, akkor tudja, hogy valami dráma történik, főleg, hogyha egy ilyen sürgősségi osztályra menjünk. Mert azért valljuk meg tök őszintén egy személyzetet leforgatni egy ilyen sorozat, sorozatot, nem biztos, hogy olyan nagyon izgalmasnak tűnik.
Hát éppen ez a trükk benne, a kórházas sorozatoknak a nagy trükkje az, hogy a kórházban rengeteg osztály van, rengeteg szakorvos, és rengeteg helyzetet be tudnak mutatni, ami az éppen kedvük van az egyik nap ezt, a másik nap azt, a harmadik nap meg a kettőjük közös munkáját, vagy harcát.
Ha mondjuk ez a gyakornokok, ez abból a szempontból érdekes, bár volt már erre is példa, hiszen a Grace Klinikán is valami hasonlót hozott, ott is gyakornokok voltak, meg a vészhelyzetben, amit ugye magyarul mindig csak R-nek mondtak, ugye az emergency-nél, tehát a sürgősségi osztálynak az egész ötletét filmre vinni, abban is gyakornokok voltak, tehát mindenki rezidensek érkeznek, mert azok okozzák az igazi konfliktus, sőt, tehát Dr. Murphy is, ugye, ő maga is, ugye, ilyen kis nyikhajorvos jelöltként érkezik, aztán majd növi ki magá, majdnem Dr. House-szá, és már hirtelen föl is soroltam pár doktoros sorozatot a történetben, de ugye ez önmagában is egy konfliktus, mert az, hogy valaki orvos, oké, tehát kisebb isten, ugye, a sok ember szemében fehér köpeny, oda megy meggyógyít, kijövök, halleluja, boldog élet. De hát a dráma azért ebben benne van, belehalunk, és hogyha rosszul csináljuk, és hogyha nagyon-nagyon rosszul csináljuk, akkor meg különösen belehalunk, és ez a gyakornokok meg pont...
Különösen belehalunk, nem tudom, hogy lehet.
Pont erről szól, tehát, hogy a gyakornokok, akik még nem is tudják a csínyát, bínyát ennek a mestersének, amit elvileg készülnek, egyszer csak egy olyan helyzetbe csöppennek, hogy itt karantén van, és akkor neki kell helytállni kvázi az orvosok helyett.
Hát, hogyha most ugye visszatérünk ehhez a konkrét sorozathoz, ez a Canal Plus-on látható hát ilyen gyakornokos sorozathoz, aminek azt hiszem, hogy Hipokriták, vagy valami ilyesmi.
Hipokrita, ha igen.
A címe, ami nagyon érdekes, mert és ez előrevetíti, hogy miről is, ugye a Hippokratész eskü, az ugye minden orvos, modern orvostudomány alapköve az ókor óta, vagy az ókorban viszonyulva. Tehát, hogy arról van szó, hogy az orvos a legjobb tudása szerint mindent megtesz, azért erre felesküszik, hogy segítsen azokon, akik rászorulnak. Nagyon önzetlenül. Na most a...
De ők azért nem hipokraták.
Van egy másik része a hipokrata, ami ugye azt jelenti, hogy képmutató és valahol a hazugság is benne van. És ennek a sorozatnak az a nagy trükkje, hogy az általam ismert eddigi kórházas sorozatoknál sokkal mélyebbre megy a rendszer bemutatásában. Tehát igazából itt arról van szó, mind a két évadban valamilyen formában, hogy van egy rendszer, amiben alapvetően tisztességes, jószándékú képzett, vagy a képzésre vágyó, tehát minél magasabb szintű tudásra vágyó és gyakorlatilag vágyó emberek dolgoznak, azért, mert ezt a hivatást választották, de ők is hibáznak. És hogy a rendszer is nagyon-nagyon sok ponton támadható, gyenge, és okozhat bajt. Ez egy rendkívül önkritikus kórház sorozat, szemben mondjuk a Dr. House-szal, vagy a...
Na jó, de Dr. House-ot egy istencsinálásnak vagyunk szemtanúi, tehát ott tényleg szinte a mennybe menetel, ez egy apoteózis az orvostudománynak, meg az ilyen, nem tudom, nagyon smart doktoroknak. De azért a francia, ebben a francia sorozatban, abban igazad van, hogy ez egy nagyon emberi történet, tehát itt sőt, néha más fontosabbak azok az emberi drámák, a léleknél játszódó gondolatok és azoknak a kivetülései, mint maga az, hogy most kimondjuk-e azt a szót, hogy hat egy ampulla, nem tudom, adrenalint kérünk, tehát hogy mert nem arra megy, tehát hogy nincs is annyi szakszó benne egyébként szemben az amerikai orvosos sorozatoknak, ahol szinte már a latin szótár kell elővenni ahhoz, hogy értsük, hogy most akkor milyen betegségben szenved az illető, hanem meg a másik, hogy azért ez egy naturálisabb történet, nem csak a lélek naturalizmusáról beszélek, hanem a fizikai látványról. Tehát azért az elképzelhetetlen, hogy egy amerikai sorozatban mondjuk ott kamera előtt megvágjanak valakit, tehát hogy lássák, hogy ott valakit véghúznak, megmetszik, benyúlnak az ujjával a tüdejébe, hogy megmentsék, vagy tehát, hogy az életét. Tehát, hogy tehát itt azért látunk sebeket,
sőt, hát ami teljesen meghökkentő volt, hogy milyen messzire kerültünk a normalitástól a filmekben, hogy meglepődtem azon a jeleneten, amikor egy nőt újjáélesztenek, és ugye természetszerűen ugye kigombolják a blúzát, nyomkodják a mellkasát, szív, minden, és látszik a mellbimbója. Na hát ilyet egy amerikai filmben elő nem fordulhatna, holott ez annyira naturális, természetes, magától értetődő, de ott valahogy már a filmkészítés az elmentett.
Na de mondja egy olyan francia filmet, ahol nem látszik egy mellbimbó.
Igen, és ez azt hiszem, hogy ha arról akarunk beszélgetni, hogy mi különböztetünk meg az európai és az amerikai kórházas sorozatokat, akkor, ami egyébként az amerikai és európai filmeket most már nagyon markánsan megkülönböztetni, hogy az európai filmek azok még mindig megőriztek valamit abból a természetes bájból, ami a filmkészítés eredeti céljaitból sugárzoz. Az amerikaiak viszont már ilyen nagyon didaktikussá váltak, és csak azokat a hatásokat engedik el, amikre úgy gondolják, hogy szükségük van, és olyan hatásokat, amiket nem szeretnek, mert valami miatt marketing vagy egyéb szempontokban nem fér bele, azt hiszen lecsapkodják.
Igen, abban igazadom, mert tehát a francia filmgyártás, ha mondjuk tényleg itt csak egy nagyon gyors átfutást veszük, mondjuk a Lumière találta, ugye a franciák találták legalábbis származásuk szerint ugye magát a film készítés is, de tényleg a néma film, az impressionisták, az avantgárd után, ugye a francia filmgyártás az egy nagyon-nagyon progresszív vizuális elem volt, tehát az új hullám az úgy döbbent, vagy robbant be Európába, amitől szerintem nagyon sokan sokkot is kaptak, ugye, és akkor olyanok születtek, mint Brigitte Bardot, Alain Delon, Belmondo, Yves Montand, Jean Gabin, François Truffaut, Jean-Luc Godard, tehát hogy tényleg olyan neveket szült ez a korszak, ami mai napig meghatározó a filmművészetben, és a franciák mindvégig megőrizték azt, amikor a burlesque világból, hogy minthogyha az egész francia filmben lett volna az ember esendőségének egy ilyen pici kifigurázása, vagy önreflexiója.
Mert a filmet, ugye ez egy művész ág, amiből aztán iparág lett, de hogy a művészet az arról szól, a valóságról szól. Különben nem művészet, hanem gics.
Hát ők ezzel szándékosan, tehát ők mindig lázadtak, tehát a franciák ebben tényleg az impressionistáknak volt ez egy borzasztó, sőt, hát nem rossz szó, nem borzasztó, hanem kifejezetten erőteljes törekvésük volt. De mégis a francia filmgyártás mára eljutott odáig, tehát hogy nem csak a sorozatban, hanem hogy az önálló filmgyártásban, de a sorozatban különösen, hogy bár valóban rácsatlakozik arra a köldögzsinórra, amit az emberek nagyon szeretnek táplálékul magukhoz venni, vagy amelyen keresztül ez a kórházas sorozatok, mert tényleg oda tapaszt, és van benne dráma, meg adrenalin, de azért megőriz valamit abból, hogy például néztem ezt a sorozatnak a látványvilága. Tehát amit mondasz, hogy kell három folyosó, oké, valóban elég három folyosó, négy korterem körülbelül, és ez egyébként egy picit érződik is egyébként. Igen. Ez a doboz jelleg, ez a bezártság, de hiszen egy karantén helyzetről van szó, tehát még ez jó is, mert felerősíti ezt az érzést, hogy be is vagy zárva, tehát hogy még drámaibbá válnak, így a hangsúlyosabbá válnak az emberi tényezők. Ugyanakkor, amikor meg kicsit kikacsintunk, hát kimegyünk az épületen kívülre, ugye ez egy nagyon ilyen téli táj, akkor pedig olyan jó képek vannak, tehát hogy szinte, tehát hogy az operatőri munka az már önmagában elámító, hangulatában pedig ez a skandináv krimiknek a noárját idézi, tehát nem az a klasszikus francia, ez a jövök és a Luc Besson féle gyorsvágásokkal és dinamikus formanyelvvel, hanem tényleg illeszkedik ahhoz a lélek drámához, tehát az ég az mindig sötét, szinte mindig éjszaka van.
Igen, lövöldetér hangulat van.
Igen, mindig hideg van, és fúj a szél, és nem süt a nap sehonnan. De ez ilyen.
Egy rövid reklám, és már is folytatjuk a műsort.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben. Mazda, Crafted in Japan.
Vége a reklámnak, folytatjuk a műsort.
Igen, hát ez valószínűleg azért van, mert hogy a kórház kórház az egy ilyen hely, tehát az nem a helye, Hulyavigalom szintere, és akár betegként, akár a kórházi személyzetként van jelen valaki, az rengeteg feszültséggel, rengeteg várakozással, tehát nagyon jó a tempó, valóban kifejezi azt az érzést, amit az ember elfog, mindenkit elfog, amikor ilyen helyzetbe kerül. Ami még izgalmasabb, tehát hogy megint csak az amerikai meg az európai filmgyártás közötti különbség, hogy mikor egy európai filmet néz az ember, akkor elfogja valami olyan déjà vu, hogy ezt ismerem. Itt már voltam, ez az én. És Nyugat-Európa, Kelet-Európa ilyen szempontból nem is nagyon különbözik. Tehát egy európai filmben én azon otthonosan érzem magam, ami nem biztos azt jelenti, hogy jobban, mert ugye az ember otthon nem mindig érzi magát jól. Egy csomó mindent lát, csomó mindent, amit jobbnak gondolna, változtatni valónak, egy csomó, amit zavar, de minden esetre otthonos. És ez a sorozat, ez borzasztó otthonos. Nem egy makulátlan kórház, itt rengeteg hiba van.
Sőt, hát ugye szemben az amerikaiak, ott minden steril. Tehát nem lehet lejteni semmit. Működik. Itt meg, ha végignézünk a folyosón, mintha egy háborús filmet forgatnának.
Háborús filmet forgatnak, akkor vannak ilyen kis gegek, hogy ami nyilván nem vicces poén, hogy havária helyzetben, mint a folyosón tárolják a súlyos betegeket, mert nincs elég kórterem.
De ez olyan ismerősnek tűnik.
A falba vernek szöget, hogy fölakasszák rá az infúziós palackot.
De ez olyan kelet-európai,
mert nincs éppen elég állvány. Tehát éppen ezért nagyon otthonossá teszi a dolgot. Ugyanakkor el is szomorít, mert közben meg úgy elnézem, és ezt a sorozatot, amikor olyan tényleg megpróbálnak mindent elkövetni, hogy az ember úgy érezze, hogy borzasztó körülmények között kell nekik újra lenni az űrzavaron, és akkor igazából a legnagyobb probléma halmaz közepén, olyan, mint amikor a magyar kórház éppen azt mondja, hogy hú, most végre van egy kis nyugodt időszakunk. Tehát, hogy közben az embernek néha eszébe jut összevetni az itteni viszonyokkal, az ottani súlyos problémákat, és arra gondol, hogy ó, Istenem, de jó nekik.
Ezeken van benne poén is, tehát van benne finom humor is, tehát ez benne tehát a dráma mellett azért mindig megjelenik a humor. Most attól archetípusokat mutat meg, van benne a gyáva, a megalkuvó, a hazug, az örök hazug, a mindig menekülő, ott van Ellison, ugye karaktere, aki orvos akar lenni, de ő maga se tudja, hogy egyáltalán tudna orvos lenni, és úgy néz ki, mintha esetlen lenne, állandóan csetlik-botlik, az közben mindent megcsinál tök jól a végén, csak ugye még sose csinálta, tehát ezt így el kell kezdeni. De hogy ott van Chloe, aki ugye önmagában egy rejtély az egész nő, tehát hogy a jelenlét, aztán majd nyilván most nem akarunk spoilerezni, de ez majd kiderül, hogy milyen kapcsolatban jön elő az ő sorsa ebben a sorozatban. Ott van ugye az albán korboncnok, aki hát ez egy csodálatos karakter, tehát nem tudom.
Albán korboncnok, aki egyébként orvos végzettsége van, és kiváló orvos, mint kiderül, amikor egy vészhelyzetben elő kell léptetni őt, és nem a halottakkal kell foglalkozni, hanem az élőkkel.
Igen, mert tudja, hogy mi van az emberen belül, tehát ő konkrétan be tud nézni úgy az emberbe, hogy a más nem. Mert csak ugye kérdés, hogy utána ő általában nem úgy szokta összevarni az embereket, ahogy itt az életben vissza kell térni.
Igen, egyébként ezzel nem élnek vissza a sorozatírók, forgatókönyvírók, tehát nincsenek olyan helyzetek, én nem emlékszem rá, amikor valami miatt ő azért jött volna rá egy problémára, mert tudja, hogy a boncolás közben miket tapasztal, hanem ő egy nagyon jó diagnoszta, tehát egy kiváló orvos, tehát inkább azt a helyzetet használják, hogy van egy olyan ember, akinek eddig nem használták a képességeit megfelelően, pedig ő arra vágyott, és amikor a helyzetbe kerül, akkor tud bizonyítani.
Igen, de ebben van ezért mély szomorúság is, tehát van tényleg egy európai mély szomorúság ebben a sorozatban, mert nem csak azért, mert ugye azt gondoljuk, hogy akár ez a miénk is lehetne ez a történet, akár a mi kórházunk is lehet, akár a mi kerületünkbe, akár a mi városunkba, akár mi is kerülhetnénk arra az ágyra, ahol ilyen orvosokkal, ilyen rezidensekkel találkozunk, hanem inkább azért van ez a mély szomorúság, mert úgy tudunk nevetni ezen, hogy közben érezzük ennek a mélységesen mély súlyát. Gondolj csak arra, amikor a néninek ugye a tálcán felejti a fogsorát, és akkor ugye, és mondja, hogy neki a biztosítás az nem fogja fedezni, hogy a fogsorát.
Igen, egy nyugdíjas néni, akinek nincs pénze.
És ő nem megy haza, és akkor így megkéri a rezidenst, aki meg lemegy a kukába, és szétszedi a nem tudom hány tonna mennyiségű kukát.
És nem áruljuk el, hogy megtalálja.
Nem szabad elárulni, igen, meg az se, hogy segítenek neki, mert ott végig fogja bőgni, hogy az első órákat ebben a magányosságában is úgy érzi, hogy tehát ő nem erre született, de a megalázottság is közben. De azért az el lehet mondani, tehát, hogy ebben azért nagyon mély emberi történet van majd ennek a végkifejletében.
Minden részben, és az egész folyamatában, tehát ahogy fölépül egy évfolyam, nagyon-nagyon komoly történetszálak vannak, és ami jól esik, hogy egyiket se dobja el, és valahol mindegyiket kidolgozza, és mindegyik fontos. Ami nekem nagyon-nagyon fontossá teszi ezt a sorozatot, az az, hogy a 8 epizód alatt felépített történet, egy-egy évad, ugye 8 epizódból áll, annak a fő szála végül is, és aztán ugye a közepe vége felé derül ki, az a kórházon túlmutató ilyen általános problémára is próbál választ találni, illetve legalábbis felmutatni, hogy létezik. Tulajdonképpen az első rész is, meg a második rész is tehát a gerince az egy tragédia, ami tulajdonképpen akár orvosi műhibának is tekinthető. A kórház működéséből fakadó probléma sorozatok vezetnek el oda, hogy történik egy tragédia. És ezt is megmutatja, ugye mind a két évadban új módon, és új helyzetből kiindulva, hogy apró, pici mulasztások, döntések, rendszerhibák összeadódnak a minden nagy tragédiánál, ami külön-külön egyenként nem okoznának semmi problémát, de egymásra épülve óriási bajokhoz vezetnek.
Igen, mert ott minden, tehát ott Amerikában meg lehet figyelni, tehát ez a Dr. Murphy-nél is, a vészhelyzetnél is, a Grace klinikánál is, tehát ott mindenhol meg lehet figyelni azt, hogy ott nagyon figyelnek arra a társadalmi üzenetre, hogyha nincs biztosításod, akkor tulajdonképpen a rendszer szám kivetettje lehetsz. És ők meggyógyítanak téged.
Kivéve a Dr. House-nál, ami érdekes, ezzel mindig gondolkodtam, hogy az amerikai egészségbiztosítási rendszer ez nekem nem értettem, hogy fér bele, hogy csórók oda jönnek, és akkor a világ legjobb kezelését kapják, a világ legjobb professzoraival, nem számít, hogy mi. Tehát Amerikában másfajta filmekben nem ezt látjuk. De aztán egyszer csak beszélgettem a kórházas bestsellere kapjával, ugye a kóma írójával, a Robin Cook-kal, igen, amikor egyszer itt volt valamilyen oknál fog, és sikert vele beszélgetni, és ő elmondta, hogy ő azt hiszem egy nagyon nagyszerű amerikai egyetemen végzett, és orvosként, és egy olyan hely, azt elmondta, hogy mint a Dr. House egy ilyen kórházi klinikán dolgozott, egy egyetemi klinikán, ahol valóban a képzés miatt foglalkoznak úgy a betegekkel, ahol másot nem. Tehát ott nem az egészségbiztosítás a befizetett összege szabja meg a kezelés minőséget, hanem a szükségletek. De valóban ez Amerikában ugye nem működhet, és az amerikai pénzen készült amerikai sorozatokban nem engedhetik meg maguknak a forgatókönyvírók, hogy azt mondják, hogy a rendszer nem tökéletes, mert abban a pillanatban azok a egészségbiztosítottak, akik marha sok pénzt fizetnek érte, azok azt mondják, hogy nem tökéletes, hát ez borzasztó, hát akkor
miért fizetek? Ezt akartam mondani, pont, tehát, hogy azért ott is meghalnak, mert ugye kell halál nélkül, nincs kórház, tehát pontosan tudják, hogy tehát, hogyha nincs benne dráma.
Azok személyes, egyedi hibák, a rendszer tökéletes. A francia változatban azt is megmutatja, hogy ebben a rendszerben bele vannak kódolva a hiba lehetőségek és a hibák is.
Tudom, mire emlékeztetett, hogy néztem ezt a sorozatot, és volt régen egy ilyen MESH nevű sorozat, ez a katonai mobilkórház. Ez ugye ez a, nem tudom, a koreai háború, vagy a vietnámi háború.
Hát igen, ez hagyján, hogy sorozat, de ugye ebből egy zseniális film is készült, az életem egyik kedvenc filmje, tehát imádom Donald Sutherlandre és a többiekkel, tehát az egy vinyogva röhögös, fájdalmas humoros szatíra.
Igen, de pont arról szól, tehát, hogy ha nincs eszközöd, akkor kreálsz magadnak megoldási lehetőségeket, és ezek tesznek téged majd emberré, és ezek teszik majd az orvostudományt is egyébként olyanná, amire nem is gondolsz, mert lehet, hogy most születnek olyan technológiák, vagy eljárások, amire nem kell nagyon milliárdokat költeni, hiszen lehet, hogy elég csak elszorítani. Tudom, hogy én hangzik újjal mondjuk egy artériát, de az nem, tehát más a helyzet, más a szituáció. Csak itt
ebben a francia zsoltban az is megütötte a szememet, meg az agyamat, mennek összepakolni a raktárba, mert valami sürgős esethez kell, és akkor szedik le a polcról a dolgokat, és akkor mondja a fickó a kollégájának, hogy akkor kellene nem tudom milyen maszk. Ó, az nincsen, abból a múlt héten kifogytunk. Na, ilyen egy amerikai sorozatban nem fordulhat elő.
És nem fogjuk lelőni a sorozat végét, mert nyilván van benne még egy, már lezárásnak is jó a második évad vége, de anélkül lelőnénk a poénját, tehát hogy mikor már tényleg azt gondolják, hogy minden akár a nagy káosz után elindulhat az egyenes medrében, akkor derül ki, hogy a valóság az mindig közbeszól, és tulajdonképpen az egész orvos tudomány és az egész kórház helyzet, az egész társadalomban, az mindig ugyanabban abban a tehetetlen tömegében mozog, és nem is fog onnan tudni kitörni. Tehát ez egy nagyon érdekes felismerés ennek a sorozatnak.
Igen, meg nagyon, annélkül didaktikus lenne, nagyszerűen felismerhető tanulságai van. Tehát az egyik az, hogy hazugsággal nem lehet semmit megúszni, mert előbb-utóbb kiderül az igazság, előbb bukkan a probléma, amit valamilyen hazugság a halogatással, elmismásolással próbáltunk figyelmen kívül adni, és akkor aztán ránk dől az egész még. Tehát az egyik, a másik, hogy érdemes tisztességesnek lenni, érdemes iszonyúan odafigyelni arra, amit csinálsz. Be kell tartani a szabályokat, még akkor is a jó indulatból és lelkesedésből nem tartod be, mert a szabályok sajnos többnyire azért vannak, hogy a dolgok a lehető legkisebb veszteséggel tudjanak működni.
Ahogy néztem a sorozatot, eszembe jutott egy magyar regény, Antal József írta, nem a miniszterelnök, ugye más elbetűkkel írják a nevüket, egy ilyen, aztán biokémikus végzettségű srác, tehát érett férfi, és írt egy könyvet a Diagnózis címmel, Diagnózis az a címe, és abban pont fordítva van minden. Tehát az orvosok azok, akik lényegében lemészárolják az embereket. Tehát, tehát nem megmentik, hanem lemészárolják. És,
van ilyen ismerősöm, aki komolyan gondolja.
Igen, és néha, tehát hogy a Gyakornokok című sorozatban azt éreztem, hogy néha tényleg olyan biblikus tekintetek, meg biblikus mondatok szinte helyet kapnak, ez a vagyok, aki vagyok, mert valakinek ilyennek is lennie kell. Tehát, hogy ebben benne van az a lehetőség is, hogyha nem figyelsz oda, akkor tényleg pusztítani fogsz, vagy tényleg életek múlnak rajta. Hát ez volt az Outlook most ebben a minőségben. Egy Gyakornokok című sorozatról beszéltünk, orvosos sorozatról, Víg György kollégámmal, én F. Tudmanenek vagyok. A sorozat az megtekinthető a Canal Plus csatornán, illetve a Direct One csatornán. És hát ugye, ha valaki szeretné megnézni, akkor nyilván készüljön fel arra, hogy nem kórház a város szélént fog látni, és nem is Schwarzwald klinikát fog látni, tehát nem ilyen romantizált, ideális helyzetet, hanem inkább tényleg egy ilyen 21. századi valóságszagú, izzadságszagú vérrel és verejtékkel.
Hát meg szeretettel, meg szerelemmel, meg tisztességgel.
Úgyhogy az epizód termék megjelenítést tartalmaz, de a beszélgetést most itt be kell zárnunk, mert tudnánk beszélni róla, de inkább nézzük meg ezt a sorozatot, én azt javaslom, úgyhogy köszönöm a figyelmet, és jó hétvégét kívánok.
Én is mindenkinek jó hétvégét, jó szórakozást.
A műsor a Béton partnere.